A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket folytassuk énekszóval, énekeljük a 186. dicséretünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és így helyünkön maradva énekeljük a 356. dicséretünk mind az 5 versszakát. Tehát a 356. dicséretünknek az első 5 versszakát énekeljük. Dicséretünk így kezdődik, felvirat áldott szép napunk.
Thank you.
ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az ma szól hozzánk Pál apostol Kolossébeliekhez írt leveléből. A harmadik fejezetnek az első 17 versét hallgassa meg a gyülekezet. A felolvasott igeszakasz hosszára való tekintettel a gyülekezet leülve hallgassa meg a hosszabb igeszakaszt.
Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa.
Isten tegye áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk a mi Urunkhoz. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük a feltámadás soha fel nem fogható csodáját, Urunk. Köszönjük, hogy Jézus bement a halálba, hogy onnan győzedelmesen jöhessen ki. Most is áhítattal állunk meg ajándékod lenyűgöző nagysága előtt, ó Urunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Jézus megjelent mindazoknak, akik szerették és követték őt. Köszönjük, hogy nem hagytad el őket, és nem hagysz minket sem el reménység nélkül, hanem reménységet adsz nekünk, Urunk, békességet, és boldog jövővel ajándékozol meg minket. Kérünk, Urunk, hogy vegyél ki most a szívünkből minden akadályt, ami a Te igéd, a Te üzeneted meghallása ellen lenne. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, lelkünket. Kérünk, hogy itt legyél, Urunk, a Te lelked által, úgy, ahogy azt Te ígérted a tanítványoknak. Veled maradok a világ végezetéig minden napon. Kérünk, hogy ünnepünknek ezen az alkalmán is láttasd velünk feltámadásod erejét, és a lélek által tegyél részesek ki javaidban, kereszted és feltámadásod drága érdemeiben. Így legyen, Urunk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. És prédikációra készülve a gyülekezet énekelje a 172. dicséretet. Hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Istenünk szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Ez az ige megtalálható Pál apostol rómaiakhoz írt levelében, a 6. fejezetben, a 3., 4. és 5. verszakokban eképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Úgy gondolom, hogy azt a szót, hogy fenntarthatóság, a jelenlevőknek nem kell bemutatni. Nagyon sok mindennel kapcsolatban hallottuk ezt a szót, hogy fenntartható. Elsősorban ugye a fejlődéssel kapcsolatban, a mi emberi népünknek, az emberiségnek a fenntartható fejlődéséről szoktak általában a cikkek szólni, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy fenntarthatóság. Vannak ugye itt ilyen kérdések, hogy hogyan lehet tovább fejlődni, meddig fejlődhet az emberiség, egyáltalán mik azok a határok, amikben benne vagyunk mi emberek, és hogyan tudunk úgy élni a mai, mostani korszaknak a javaival, az értékeivel, hogy a jövőben a gyermekeinknek is jusson belőle. Azonban van ezzel az egész fenntarthatósággal egy igen komoly probléma. Mégpedig az, hogy sajnos az ember nem tud ennyire előrelátó lenni. Mert az ember egy olyan élőlény, aki nagyon szeret aggódni, félelembe esni, és ez azt vonza magával, hogy szeret magának minél többet gyűjteni. Lehet, hogy ez ránk nem igaz, de úgy gondolom, hogy a világban nagyon sok emberre igaz az, hogy csak ennek a földi életnek él, csak a földre próbál kincseket gyűjteni, és nem a mennybe. Mindennek a következménye az, hogy egyre többet és többet akar magának, kiszorítva az úgymond versenytársait, hogy a végén minden hatalom az ő kezében legyen. Ehhez az egész szemlélethez hozzátartozik az is, hogy úgy gondolja ez az ember, hogy a földi halállal minden véget ér. Milyen reménysége lehet ennek az embernek? Úgy gondolom, tudjuk erre a választ, nem sok. nem sok reménysége lehet. De ennél a kérdésnél és ennél a válasznál jutunk el a keresztény hitünknek, a Krisztus hitnek a lényegéhez. Tehát most nézzük meg a másik oldalát ennek a válasznak. Ugyanis ebben a földi létben egy fenntartható életet, egy mind földi, mind lélekben fenntartható életet, csak az örök életbe vetett hit által lehet élni. Csak úgy tudunk igazán eljutni a lelkileg is fenntartható életre, ha hiszünk annak örök létében, és az örök élet felől visszafelé nézzük a saját életünket. Egyszerűbben lefordítva, látjuk magunk előtt a célt, látjuk, hogy az egy dicsőséges, boldog cél, az örök élet, amit Krisztus által mindannyian megkaptuk, és ez hatással van a jelenünkre, a mai napunkra is hatással van az, hogy nem egy vesztes ügynek a képviselői vagyunk, hanem egy győzedelmes ügynek. Krisztus által az örök életet mindannyian megkaptuk. A mai igénk alapján köthető ehhez a gondolatsorhoz, és most már így a prédikációra térve, egy olyan átalakulás köthető a mi keresztény életünkhez, mondhatni feltámadás, ami földi élet megváltozására vonatkozik, és nem arra, hogy a földi létből és a mennyei létbe változunk át. Hanem egy olyan átalakulásról szól a mai igénk, ami mindenestül fogva itt a földi életben megy végbe. Ez az, amiről a Pál apostol így beszél egy kicsit később, a felolvasott igétől pár verssel arrébb, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Mindez azt jelenti, hogy Jézus golgotai halálának nem csak az a jelentősége, hogy meghalt értem, meghalt miattam, és helyettem szenvedte el az én bűnöm minden büntetését, hanem még ennél is többet jelent. Mégpedig azt, hogy Jézus halálában az én bűnös természetem is meghalt. Jézus annyira együttérzett velünk, sőt, annyira a mi helyünkre lépett, egészen és teljesen, hogy amikor ő meghalt, belőlünk is meghalt valami. Mégpedig ez a valami, ami meghalt, a mi óemberünk. A mi óemberünk az az önző énem, amely rabja volt minden bűnnek. De most már ez meghalt. És így szabadult fel a bűn alól ez az énünk, az óember énünk. Úgy szabadult fel, szintén egy ókori képnél maradva, Pál apostol is ezt hozza, de úgy gondolom, hogy értjük ezt a képet, a rabszolgasággal kapcsolatos képet. Tehát, hogy amikor egy rabszolga meghal az ő korábbi fenntartójának, akkor felszabadul az ő zsarnoksága alól. Egy harott rabszolgával a legkegyetlenebb rabszolgatartó sem tud többé mit kezdeni. Hiába parancsol neki, kényszeríti engedelmességre, a rabszolga már halott. Semmi köze többé ahhoz, akinek a szolgálatában azelőtt állt. Fölszabadult ez az énünk. De akármilyen kegyetlen rabszolgatartó is a bűn, ha egyszer meghalt valaki a számára, akkor már nem tud többé uralkodni rajta. Isten azt mondja, hogy mi, akik most itt hiszünk Jézus halálában, nekünk el kell hinnünk azt is, hogy Jézussal együtt meghaltunk mindannak is, ami megkötözve tartott minket. Meghaltunk mindannak a bűnnek, ami eluralkodott rajtunk, ami engedelmességre kényszerített minket egészen eddig. Meghaltunk együtt a Krisztussal. Mert Jézus nem csak a bűneinket vitte fel a keresztre, hanem ezt az óemberünket is. Sőt, el is temettettünk vele, szintén együtt ugye a Krisztussal, és ekkor jön a római levélből az a rész, amikor azt olvashatjuk, hogy hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha tehát egyek vagyunk Jézussal az ő halálában, akkor ugyanúgy egyek vagyunk vele az ő feltámadásában is. Vagyis a meghalt óemberünk helyébe most már maga a feltámadott Krisztus lép, és kezd el élni bennünk, ez az úgynevezett új emberünk. Bennünk is él, és bennem is él. Mint ahogyan az ő halálába bevonta a mi régi bűn és természetünket, ugyanúgy az ő feltámadásába is bevon minket. Részesít minket, tehát egészen új, krisztusi életben való járásra ad lehetőséget a mi Urunk. Egy másik helyen ezt mondja az apostol, a Galata levélben így ír, többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Az énem helyett most a Krisztus él bennem, és használ is engem ebben a világban. Ezt a misztériumot, amit most itt előbb elmondtam, ezt fejezi ki valamilyen szinten a keresztség, illetve a keresztségnek a szertartása, a lényege. Régen ugyanis, még az ókeresztény időkben úgy keresztelkedtek, bár mondjuk ma is találunk erre példákat, hogy tehát úgy keresztelkedtek, hogy bemerítették teljesen az illetőt a vízbe. A keresztelkedésnek ebben a módjában szinte látható volt a többi ember számára, hogy itt egy bizonyos értelemben vett halálos szertartás történt. Az illetőt mindegy eltemették a hullámsírba, de ez a szertartásnak csak az egyik fele volt. Mert a másik rögtön jött utána, az, hogy az alámerült ember újra kiemelkedett, mint egy jeléül annak, hogy meghalt az óembere, de íme felemelkedik az új embere, aki már tiszta. Így érthető az apostolnak ez a különös magyarázata is, amit itt a római levélben olvashattunk. És ennél a kérdésnél tulajdonképpen nem az a lényeges, hogy a mi keresztelkedésünk idején nem alámerítés volt, nem ilyen formában történt, hiszen a víz csak szimbólum, ugyanúgy elég a kevés is, minthogyha több lenne. Tehát mivel egy ilyen szimbólum, nem a mennyisége a döntő. És az sem baj, hogy régen történt már a megkeresztelkedésünk. Sőt, lehet, hogy mindez olyan korban is történt, amikor nem tudatosan vettünk részt benne. Azért nem baj, mert egyrészt van a konfirmáció, ugye tegnap láthattuk a frissen konfirmáltaknak az úrvacsorázását is, tehát ez is lehet egy ilyen megerősítés számunkra. Másrészt most tudatosíthatjuk mindezt, amit a keresztségnél csak úgymond elszenvedtünk, mindezt tudatosíthatjuk ma a hittel, a mi hitünkkel, hogy a mi régi, bűnös óemberünk valóban meghalt. Meghalt Jézussal együtt, de el is temettetett Jézussal együtt. És ez nem egyfajta önszuggeszió, nem egy beképzelés, hanem tényleges valóság. De csak addig, amíg ezt a magad halálát és a feltámadását Jézusban látod és éled meg. Viszont ha magunkra nézünk, ha nem Krisztusra, hanem magunkba nézünk, abban a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy milyen elevenen él a bűn bennünk. A heidelbergi Káténk ilyen radikálisan is fogalmaz, hogy naponként meg kell ölni ezt az óemberünket. Hogy jobban megértsük ezt a némileg ellentmondásnak tűnő részt, a háborúnak a példáját szeretném hozni. Ugyanis minden háborúban szokott lenni egy sorsdöntő ütközet, amikor eldől, hogy melyik fél emelkedik a másik fölé. Nos, Krisztusnak a halála egy ilyen sorsdöntő ütközet volt. De ez nem jelenti azt, hogy a háborúnak vége lenne. Hanem a háború még most is tart, de tudjuk, hogy egy győzelmes cél felé tart ez a háború. Nem test és vér ellen háborúskodunk, hanem lelki hatalmak ellen, ahogy máshol mondja Pál apostol. Ezt a kettőséget tehát az örökké valóság szempontjából kell néznünk. Illetve ha ebben a földi életben Jézusra nézünk akár a mai nap is, akkor Isten gondoskodik arról, hogy egyfelől az óemberünk halála, másfelől az új élet kivirágzása valósággá váljék bennünk. Sőt, tovább megyek mindezzel, van egy nagyon lényeges kulcseleme még, ami ó és új emberünknek a háborúságában, ez pedig az engedelmesség. Mert ha engedelmességgel vagyunk a mi Urunk iránt, akkor valóban így lehet az. Akkor valóban kivirágzik a mi új életünk, és meghal az ó emberünk. Úgy gondolom, hogy a keresztény embernek az alapállása az Istennel való kapcsolatában az engedelmesség is. Az az ő mozgatórugója, mármint az embernek. Nem azért vagyunk engedelmesek, mert valami fajta kényszer vagy nyomás alatt vagyunk, hanem azért vagyunk engedelmesek, mert szabadok vagyunk arra, hogy ezt megtehessük. Hogy szabadok lehessünk arra, hogy amit Isten tőlünk kíván, azt megtehessük. Szabadon akarunk az Istennek is engedelmeskedni, mert tudjuk, hogy minden más hozzáállás az Isten dolgaihoz magában hordja az elbukás kezdetét. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hiszen a héber bűn fogalomban benne van az a jelentés is, hogy céltévesztés. Tehát, hogy a bűn az egyenlő azzal is, hogyha nem az Isten szerinti cél szerint élünk az életünkben, hanem van egy céltévesztés. És aki már felismerte, hogy kicsoda Jézus, aki hozzá tartozik, akinek megváltója és ura Jézus Krisztus, annak a szívében ott van az a vágy és az a tudatosság, hogy Isten akaratát keresi, és azt cselekedni is akarja. De ne gondoljuk azt, hogy az engedelmesség egyfajta etikai szöveggyűjtemény. Nem csak annyi az engedelmesség, amit a Kolossi levélben hallottunk, nem egy olyan kódex, mint már mondtam, hogy felütjük a kezdőbetűnél, kikeressük a megfelelő fejezetet, aztán a szavakat, elkezdjük ezt csinálni, és addig tanulmányozom a cselekedeteimmel is, meg különféle könyveket olvasva, amíg tudom az engedelmességet gyakorolni. Az Istennek való engedelmesség nem egyfajta viselkedés, vagy lelki praktikáknak a következménye, hanem folyamatos Istenre figyelés. Ezen van az egyik hangsúly a mai prédikáción, tehát a folyamatos Istenre figyelés az a szükséges, ami által folyamatosan élhet bennünk a mi új emberünk. És ezt kezdhetjük, ezt a folyamatos Istenre figyelést egész kicsi dolgokkal is. Aztán, ha Isten is megsegít minket, eljuthatunk az Isten egész életére szóló vezetésének a felismerésére is. Erre egy nagyon jó tételes leírást találhatunk a Kolossi levélben, a felolvasott igerészben. Tehát itt nagyon jól le van írva, hogy mit kell tennünk, vagy esetleg hogyan kell elkezdenünk mindezt. Valójában az engedelmesség lényege az, a folyamatosság mellett, hogyha felismertük, hogy mi az Isten akarata, akkor kérjük az ő segítségét is hozzá. Aki ezekhez tudja tartani, tehát a folyamatossághoz, és az Isten segítségét tudja folyamatosan kérni, az az ember végül eljut oda, hogy felülről és belülről irányított emberré válik. Nem kívülről, hanem felülről és belülről. Máshonnan megközelítve ezt az egész részt, ez az engedelmes életforma egy állandó készenléti állapotot is feltételez. Tehát úgy tudjuk ezt még jobban szemléltetni, mint akár a televíziót, ugye. Azon is van egy gomb, amit ha benyomunk, akkor készenléti állapotba lesz. Nekünk is kvázi ehhez hasonlóan kell lennünk. Folyamatosan azt kell néznünk, hogy mi az Istennek az akarata, ezt keresnünk kell, és tudnunk kell, meg is cselekedni. Ugyanakkor még azt is el kell mondanom, hozzátartozik a teljességhez, hogy az engedelmesség pótolhatatlan. Semmivel nem lehet pótolni, sem imádkozással, sem kézrátétellel, sem bibliaórákon való részvétellel, sem templomba járással, sem kicsiny vagy nagyobb összegű adomány adással. Ezt mindig kérnünk kell, és az Isten meg is adja nekünk. Tehát az engedelmességet tenni kell, azt gyakorolni kell. Benne kell élnünk Isten segítségével. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy nem mindegy, hogy kinek szánjuk oda magunkat, hogy melyik úrnak engedelmeskedünk, a bűnnek és a halálnak, vagy az örök életnek, tehát Istennek. Mert bárkit is választunk, annak engedelmességgel tartozunk. Nincsen köztes állapot, hogy egy kicsit az úrnak, egy kicsit a bűnnek. Sőt, mi keresztények, most egy kicsit visszatérve a világiakhoz, annyival jobb helyzetben vagyunk, hogy mi tudunk dönteni. Mi tudjuk azt, hogy nem vagyunk benne egy ilyen megkötött állapotban. Tudjuk Istent választani, tudjuk az életet választani, még akkor is, hogyha a világ azt hirdeti, hogy válaszd a gonoszt és a rosszat. Krisztus által megnyílt az út az Atya felé. És testvérek, így jutottunk el a záró gondolathoz. Ezen a földön semmi sem tarthat örökké, akármennyire is próbáljuk azt elnyújtani, vagy fenntarthatóvá tenni. Ennek a mai napunknak is egyszer vége lesz, és egyszer az életünk is véget ér majd. Az önző ember csak elenyészik és elmúlik, és tulajdonképpen utána semmi sem marad. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Arról majd bizonyságot tesz az Atya előtt a Fiú. Pál apostol szavaival szeretném befejezni. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Most pedig az úrvacsorára készülve énekeljük a 348. dicséretünket. Annak is a második és harmadik verszakát. Tehát a 348. dicséretünket énekeljük a prédikáció ráfeleléseként, és az úrvacsorára való kezdésként.
Igazság. imádságából. Szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus Úri Szent vacsorát, ahogy ezt Pál apostol elünkbe adja az első korintusi levél 11. fejezetében a következő képen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, mintán vacsoráltak, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Meghajtjuk a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban fájlaljuk a mi nyomorúságainkat. Fájlaljuk a bűnt, amely halált, rontást, betegséget, háborút, tisztátalanságot és szenvedést okoz. És átéljük azt, hogy ez egész világ részeket borít lángba és szenvedés poklába, és aztán átéljük a magunk egyszemélyes létében is ezt a háborúságot, sokszor magát a poklot, mert ragaszkodunk a nyomorúságainkhoz, a magunk gyarlóságában. De köszönjük, hogy te áttöröd ezeket a bilincseket, megkötözöttségeket, és megszabadítasz bennünket, kihívsz a te világosságodra. Hadd könyörögjünk azért, hogy ki is tudjuk mondani, elédbe tudjuk vinni, és egyben le is tudjuk tenni. Akár a gondolatainkban elkövetett bűneinket, akár a meggondolatlanul elengedett szavainkat, amelyek aztán rombolnak bennünket, és különösképpen azokat, akiknek szántuk, akár a rosszul elvégzett vagy rosszul megvalósított tetteinket, pláne ha az ártó szándékkal történt, és legalább ekkora súllyal a mulasztásaink sokaságát. És ezen felül te vagy az, aki látod egyen-egyenként, hogy mi az a teher, ami leginkább tönkretesz bennünket, leginkább mérgezi az életünk, és amelyet hordozunk, és újra fölveszünk, segíts bennünket arra, hogy el tudjuk tenni, meg tudjuk tagadni, és szabad emberként mehessünk tovább. Köszönjük, hogy ma itt van ez a nagy alkalom, amikor a te fiadnak halálára nézünk, aki érettünk és helyettünk szenvedett és meghalt, aki segít bennünket és hordoz mindnyájunkat. Így kérünk téged, áld meg ezt az úrvacsorázást. Most pedig mondjuk el együtt a magunk közös bűnvalló imádságot az 51. Zsoltárból: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallásunk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára az ő szent testét és vérét lelkünk örök üdvösségére? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáldom mi Urunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Szeretteim, most foglaljuk el a helyünket, és megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához. A 441. dicsérettel kezdjük a éneklést, jár, lássuk az Úr keresztjét. Isten, amely ti rettetek megköveti. Várom az új testamentum az én vérem által.
Jézus mondja, én vagyok az igaz szőlőtő.
Szeretteim, így szereztem, Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények és hitvalló őseink. Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt ki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye. Kérlek azért, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára szánjátok oda ti testeiteket élőszent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteket, és ne szabjátok magatokat te világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Szeretett képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, atyafiúi szeretettel egymás irán gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok, reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Most pedig hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen hálát adva. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai délelőttöt, azt, hogy a te ígéddel ünnepelhettünk, hogy a legnagyobb evangéliumot hallhattuk, az életnek evangéliumát, Krisztus feltámadását és a mi örök életünknek evangéliumát. Hadd kérjünk azért, hogy ezzel az evangéliummal a szívünkben tudjunk elmenni innen. Hadd kérjünk arra, hogy mindazt, ami igaz és valódi kincs fel tudjuk cserélni, és a fölöslegeset, a talmit, a mulandót, a hiába valót pedig el tudjuk vetni magunktól. Kérünk, áld meg bennünket, áld meg szeretteinket, hagyj könyörögjünk most a betegekért külön, az idősekért, és könyörgünk a kicsinyekért, a jövendőért, könyörgünk a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért. Kérünk, áld meg bennünket jövő hétnek munkáiban, a mindennapoknak a sokszor taposó malomszerű darálójában, ne feledkezzünk meg azokról az ígéretekről és áldásokról, amelyeket vettünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát most pedig a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy jövő héten kedden elkezdődik az élet presbiteri gyűlés, lesz szerdán a megszokott alkalmak, babamama kör, bibliaóra, bibliakör este, csütörtökön reggel bibliaóra. Pénteken a kis csoportnak, vagy az első csoportnak természetesen lesz konfirmációja, 16:30-kor, és 7 órakor pedig Topolánszki Ákosinknál Ádám kör van. Szombaton délelőtt 10:30-kor a hittan, és a jövő héten az Isten tisztelet után szeretett vendégség is lesz. Hirdettem, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk Ravatal fölött, utolsó útjára kísértük ki Farkas Lajosné és Tál Erzsébetet 89 éves korában. A vigasztalás igéit a példabeszédek 16. rész 31. verse alapján hirdettük. Igen szép és ékes korona a vénység, az igazság útában található. Végső búcsút vettünk Falvainé Szabó Edittől 72 éves korában. Feltámadás igéit a Jób könyve 19. rész 25. verse alapján hirdettük, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Gyülekezet hordozza imádságban a megszomorodott szívű családokat, akiket mindenkor szeretettel várunk a közösségünkben. Hirdetem azt, hogy a presbiteri meghívónak vagy a meghívót írjuk alá, aki itt van presbiter testvér a pénztáros asztalnál, és most még egy fontos dologra kerül sor. Április 12-én a zsinat elnöksége adakozást hirdetett a kárpátaljai testvéreink javára, és erre már lehet folyamatosan befizetni előtte és utána is, és itt van Pál Sándor testvérünk, a szeretett szolgálat alapítványának elnöke, aki rendszeresen jár Kárpátaljára, és ő fog nekünk erről szólni, hogy mi is ott a helyzet, akkor légy olyan kedves.
Áldás békesség, kedves testvérek, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a ünneplő gyülekezetet. Igen, a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a sok-sok problémája között most a legfontosabb a Kárpátalja felé fordulás. Évek óta járunk Kárpátaljára, és talán a szeretett szolgálatunknak az egyik legnagyobb erőssége az, hogy évek óta, de különösképpen most az utolsó egy évben, mióta fokozódik a gond és a probléma Kárpátalján, rengeteget vagyunk Kárpátalján. És mondjuk az erősségünk az, hogy a ott lévő református gyülekezetek a kárpátaljai református egyházkerülettel együtt mögöttünk van. Tehát pontosan tudjuk, hogy hová, merre és mit kell segítenünk, és kiket kell segítenünk. Ugye a kárpátaljai 150 ezres magyar lakos a nagy része, több mint az 50%-a református, 102 gyülekezete van a egyházkerületnek, és Zánsz Fábián Sándor püspök úrral napi kapcsolatban vagyunk, a diakóniával szintén. Hát bizony az elmúlt két hétben 7-szer voltunk Kárpátalján, és 7-szer vittük a segélyeket, és azt látjuk most, a tapasztalatunk az, hogy inkább a pénzbeli adomány az, ami segítség. Nagyon sok tonna élelmiszert viszünk hetenként, de nehéz átvinni a határon. A kiosztással utána már nincs probléma, viszont Kárpátalján valamivel olcsóbb, vagy körülbelül hasonló áron lehet élelmiszert megvásárolni, és továbbadni. A lakosságnak bizony a 60-70%-a segítségre szorul. Idáig azok, akik tudtak segíteni, ingyen konyhákat működtetni, észrevenni a maguk mellett lévő elesetteket, most bizony ők is segítségre szorulnak. Talán három nagyon-nagyon fontos összegzésben tudnám elmondani a kárpátaljai jelenlegi helyzetet. Ugye egyszer a keleten folyó óriási háború miatt hatalmas nagy a félelem és a bizonytalanság. A fiatalok nagy része átjött Magyarországra, vagy tovább ment nyugatra, mert félnek a behívótól, és emiatt bizony fogy a lakosság. A másik nagyon nagy probléma a gazdasági válság. Az elmúlt egy évben több mint egyharmadára, vagy kevesebb mint egyharmadára csökkent a pénz vásárló eleje, és bizony a fizetések abszolút nem csökkentek, óriási a munkanélküliség, és elég, ha csak azt említem, hogy egy tanítói, tanári fizetés Kárpátalján 20 ezer forint alatt van, miközben most a gazdasági válság miatt a gázára, tehát az energiaára közel a tízszeresére emelkedett, tehát már azt is nagyon nehéz kifizetni, óriási gondok, problémák vannak. És a harmadik, amit még meg kell, hogy említsek, van ezen kívül sok, de talán ez a legnagyobb probléma, hogy keletről, a háborús utat, a területről érkeznek a menekültek, akiket nem mindig így hívnak, meg a ukrán statisztikák bizony nem az igazat mondják, hanem még csak közel az sem. Ezek a keletről jövők betelepednek azokra a helyekre, azokba a falvakba, a városokba, ahonnan eljöttek a magyar testvérek, átjöttek, vagy tovább érkeztek, és bizony megváltoztatják az ottani körülményt, az ottani körzetet, azokat a testvéreket, akik idáig ott magyarnak vallották magukat, bizony ez a változás nagy mértékben befolyásol. Ez a válság, ez sokáig fog tartani. Háború, reméljük, nem sokáig, hiszen borzasztó rossz volt az elmúlt héten megállni és elbeszélgetni olyan édesapával, akinek a fiát előző héten temették, illetve olyan családhoz elmenni, akiket rendszeresen látogat a Magyar Református Szeretetszolgálat, és pont aznap egy órával korábban kapta meg az édesanyja a két legnagyobb fiának a katonai behívóját. Egy értelmetlen háborúba küldik az embereket, ahol tényleg óriási mészárlás zajlik. Ezért kérem a testvéreket, hogy lehetőségeikhez képest segítsék a kárpátaljai testvéreket. Bizony ott nem hónapokig, hanem évekig lesz még szükség erre. És én azt gondolom, hogy nem csak lehetőségünk, kötelességünk is figyelni Kárpátaljára sokkal jobban, mint most bárhová. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen Kecán Anikónak a olvasás szolgálatát. Valamivel erősebb hírrel is szolgálhatok. Április 19-én lesz a csemballó koncert, ugye Morsányi Márton testvérünknek a koncertje, itt van már a csemballója. Utána itt lesznek a zeneakadémisták is, ő mutat egy, vagy csinál egy nevezett hangszer bemutatót. Azért érdekes ez a hangszer, mert ebből is csak egy van az országban, és az most itt van nálunk. Úgyhogy ezért ez egy kuriózum, ez a fajta csemballó. Vannak szórólapok kifelé menet a koncertről, vigyünk magunkkal. Természetesen, hogy szoktuk mondani, hogy ez ingyenes, de azért gyűjteni is fogunk. Az 1%-okról szeretnék még szólni, hogy legyen nagyon fontos a számunkra, hiszen a református egyháznak is lehet fölajánlani, és az alapítványunknak is, mert 2x1% van, és igen sok milliárd tűnik el olyan értelemben, hogy nem célzottan megy, mennyire fontos lenne nekünk is ez. Még hirdettem azt, hogy május 29-én megyünk Mezőpannitra, nem tudom, hogy beteltünk már, Károly. 4 hely van összesen, ami egyébként szívmelengető, tehát menjünk el Mezőpannitra a testvérgyülekezethez, és várnak bennünket nagy szeretettel. A Réfülöfi tábor augusztus 3 és 8 között lesz, ott már csak azt hiszem ilyen tartalékhelyek vannak. Tehát azt hiszem, ezzel be is fejeztük a hirdetéseket, és akkor a 400 helyett a 195-ös énekünket énekeljük befejezésül. 195. És aztán vesszük az áldást. Áldjuk Istent végével.
Istent végével, isteni tiszteletünkre, mondjuk immár örömmel, dicséretet szent nevének, mi Istenünk legyen áldott. Isten áldása, kimondatott mindnyájunkra, menjünk örömmel haza, tisztünkre és dolgainkra, ő szent lelke erősítse minket tovább is vezessen. Áldja meg kimentünket, áldja be menetelünket, áldja meg kenyerünket, áldjon meg boldog halállal, végre örök boldogsággal.
A reménység Istene töltsön be titeket a hitáltal minden örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség.